Evezz a mélyre 160. adás, ezt mindig bemondom, mert olyan jó érzés ezt úgy saját magamnak is mondani, és már elmúlt 5 éve, most szeptember elején, hogy a Mária Rádióba tudok szolgálni. Tehát a jelenések könyvénél tartunk, látomások sorozata van, és mindig mondtam, hogy most jó lenne egy Mária TV, mert nagyon sok mindent vizuálisan tudnék jobban érzékeltetni, tehát az, hogy egy valamiből sok kis esemény jön elő, aztán visszatér az eredetihez. Tehát itt most a 6. harsona szónál vagyunk, és a 6. harsona szóból több kis történet jön elő, így a ma 2 közjátékot hallunk, az egyik közjáték a templom felmérése, a másik pedig a 2 tanú. Közben jajok is vannak, tehát azért mondom, hogy nagyon nehéz ezt így elmondani, jobban lenne, hogyha érzékelnénk, akkor jobban látnánk, ha vizuálisan valahogy, de remélem, hogy otthon is elolvassák ezeket, és akkor talán jobban érthető ez a látszólagos bonyolultság, olyan, mint egy zenei szerkesztés, ugye a fő motívumból kis motívumok jönnek elő, aztán egyesülve visszamennek az eredetihez, akkor megint jön egy fő és ilyen almotívumok. Tehát a 6. harsona szónál következik a templom felmérése. A látnok parancsot kap arra, hogy mérje föl az Isten templomát az oltárral és az imádkozókkal együtt. Kap is ehhez egy mérőnádat. Na most mit mondunk erről? Ezekiel, Dániel és Zakariás próféta jelképeinek felhasználásával írt részlet. A templom, ahogy erről már szó volt, itt nem a régi jeruzsálemi templom, hanem annak idealizált égi változata a nyitóképben is szerepelt, és még máskor is fog szerepelni, tehát nem a Salamon templom, nem az Úr Jézus korabeli templom, hanem egy idealizált égi templom, de a templom építészeti elemeire ráismerünk, bár idealizált. Az üdvösséget, a végső boldogságot jelent itt a templom. Ezt már láttuk, de jelenti nem csak az épületet, hanem magát, a lelki közösséget, az egyházat. Tehát Jézus is megmondta a szamaritános asszonynak, hogy nem kőből épült templom lesz a templom, hanem élő kövekből, ahogy Péter apostol is mondja, tehát ezért a templom az egyházat is jelenti. Maga a felmérés egy kicsit szokatlan dolog, mit jelent, hogy parancsot kap a felmérésre? Azt jelenti a birtoklás, tehát hogyha valaki vesz valamit, egy telket vagy egy házat, akkor azt felméri. A felmérés azt jelenti, hogy birtokba veszem a tulajdont, a védelmet jelenti, tehát ha Isten templomát kell felmérni, akkor ez Isten oltalmazó szeretetét jelenti, tehát a közösséget Isten szeretetébe fogadja, ezt jelenti a templom felmérése. Megjelennek itt különféle számok, évszámok, főleg Dániel könyvéből vett miniatűrök. Ezeket már nem akarom folyton ismételni, mondanom se kell, hogy ezeknél nem szabad semmiféle konkrét számokra gondolnunk, és messze menő következtetéseket levonnunk, például a világ végének a kiszámítását, teljesen fölösleges munka ez, és energiapocsékolás. Ezek a maguk idejében lehet, hogy történelmi számok voltak, idealizált dolgok ezek most már, és nem szabad jósolni ezekből. A 2 tanú a következő kis mikrotörténet, 2 tanú tűnik föl. Különféle magyarázat lehetséges személyükre vonatkozólag. Most ezeket elmondom, vagy Illés és Mózes, akik már a színe változáskor tanúk voltak, és a két meghatározó prófétái, az Ószövetségnek Illés a törvény, Mózes a törvény, és Illés pedig az ember szeretet és a kitartás, a hűség prófétája, és ezért jelentek meg a színe változáskor is. Lehetséges ez is. De ennek ellene mond az, hogy megölik őket, ezt a két tanút megölik nem sokára, vagy vehetjük úgy is, hogy név nélküli tanúk, hiszen a zsidó jogrend szerint legalább két tanú kellett egy tény bizonyításához, tehát nem kell keresnünk ebben meghatározott személyeket, csak azt jelenti, hogy két tanú tanúsítja a jelenést és az Isten szeretetének és ítéletének kibontakozását, tehát jelképes személyek. Annál is inkább jelképes személyek lehetnek, hiszen alakjuk összefonódik az Isten színe előtt álló két olajfával és a két gyertyatartóval, tehát ezekből kettő-kettő van. Ezek is templomi jelképek, átszűrt, idealizált templomi jelképek, a két oszlop volt a szentély bejáratánál, hát itt a sok szimbólum egymásba fonódik, de nagyon szép művészi formában, hogy tanúk, de oszlopok is, olajfák is az Isten szent színe előtt. A lelki hatalmuk nagyon nagy, de egy felbukkanó vadállat megöli őket. A vadállat Isten ellenes hatalmakat jelképezi, nem csak egyet, hanem mindegyiket általában, és a két tanú holtteste a város utcáján fog heverni. Itt egy picit képzavarral állunk szemben. A város egyszerre Jeruzsálem, mondja, hogy ahol urunkat keresztre feszítették, de Szodoma és Gomorra és Egyiptom is. Tehát itt is a jelképeknek a művészi összecsúszásáról van szó, Jeruzsálem, ahol az urat keresztre feszítették, Jeruzsálem, aki elvetette az urat, de ekkor eszébe jut a szerkesztőnek, hogy de hát Szodoma és Gomorra is, és még Egyiptom is, tehát mindenféle Isten ellenes hatalmakat, de Jeruzsálemet is ide veszi, és egy ilyen jelképekből összegyúrt város utcáin hever a két tanú. Nem engedik eltemetni sem őket, tehát ez a legnagyobb gyalázat. Mire emlékszünk? Antigonéra, ugye az első gimnazista olvasmány, kötelező olvasmányunkban Antigoné problémája ez, hogy a el nem temetésnek a gyalázata, ugye, így a magyar történelemben is, ugye hány ilyen volt, legutolsó csak az 56-os mártirok, tömeges mártiroknak az el nem temetése, vagy gyalázatos megalázó eltemetése. A föld lakói újjonganak a két proféta halála miatt, de 3,5 nap múlva feltámadnak, és az égbe emeltetnek. A 3,5 nap egyszerűen annyit jelent, hogy nagyon csekély idő, kis idő, a Dániel proféta féle hosszú Isten ellenes időszakhoz képest, az 1260 nap, tehát ezek az Isten ereje sokkal nagyobb, és 3,5 nap múlva feltámadnak. Ismét ezután, a feltámadás után, ismét nagy természeti katasztrófák következnek, 7000 ember, vagyis nagyon sok 7000, tehát szinte mindenki meghal, de sokan megtérnek. A következő lépés, megszólal a 7. harsonaszó, tehát ezek a történetek a harsonaszók között voltak, jön az utolsó harsonaszó, és a 3. jaj, ugye, mert jajok is társultak a harsonaszóhoz, és a harsona fúvása után megjelenik a nyitókép. A nyitókép. ezt már sokszor tárgyaltuk, a nyitókép egy idealizált templom, egy szentély, amiről már, amit ismerünk, az ószövetségi templomnak az idealizált változata, 24 vén arcra borul, a 24 vént is megtárgyaltuk, ugye 12 lapító, szövetség, új szövetség, és ők arcra borulnak, hangos szóval magasztalják a mindenhatót, mert ő a múlt, a jelen és a jövő átvette a főhatalmat, bár a nemzetek háborognak, de lassan eljő az ítélet ideje. A vének jutalmat kérnek az igazak számára, és büntetést a föld megrontóinak. És ebben az Isten tiszteletben teljesen megnyílik az égi templom, amely a jeruzsálemi templom idealizált, megdicsült változata, és Ezekielnél is láthatjuk, mert Ezekiel ugye fogságban élt, babiloni fogságban, de csodálatos látomásokban megírta a templom újjáépítését, nem csak a kőtemplom itt is, hanem az Istennek az égi temploma. Megjelenik egy új motívum, amit eddig még nem tárgyaltunk, hogy nem csak a templom nyílik meg, hogy mindenki számára megnyílik, hanem láthatóvá lesz az, amit senki se látott, vagyis a szövetség ládája, a fricekrény. Pillanatra megállunk, és megint ószövetségi ismétlés. A fricekrényben, nagyon díszes, aranyozott fricekrényben őrizték a mannát, a 10 parancstábláit, és Áron kivirágzott veszélyét, és amikor már véget ért a vándorlás, a sátortemplom korszaka, akkor a kőből épült templomban, a szentek szentjében volt, a legbelső szentélyben, ahová csak a főpap mehetett be, és ő is csak egyszer egy évben, engesztelés napján, és ott kiejtette az Isten igazi nevét, és hát ennyit erről. De ez az első templom pusztulásakor, Nabukadnezár alatt elveszett. Van egy olyan legenda, hogy Jeremiás proféta elrejtette, és majd egyszer megtaláljuk. Na most, de csak legenda, nincs benne a Szentírásban. Tehát elveszett, a második templomban nem volt, a szentek szentje üres volt, de ugyanúgy belépett a főpap a szolgálatát elvégezni, és a feláldozott állatnak a vérét bevitte azon a bizonyos napon, tehát elveszett. Az, hogy most láthatóvá vált ennyi év után, két dolgot jelent, hogy végre az Isten velünk lakása mindenki számára nyilvánvalóvá válik, tehát a fricekrény jelképe az, hogy Isten velünk van, az Emmanuel. És most már nem egy rejtett dolog, hanem az egész világ megtudja, hogy velünk az Isten. De van egy, és nem csak a főpap szemlélheti titokban, és hát azt is jelenti, hogy hát végre a idők mélyéből a megjelent, és most már mindenki. Hát itt megállok egy pillanatra, mert rengeteg film készült erről a frilládáról. Mondanunk sem kell, hogy mindegyik a fantázia terméke. Semmi köze nincs a valósághoz. Hát nem is olyan értékesek, ezek inkább kalandfilmek, amelyek arról szólnak, hogy mégis valahol megvan ez a frilláda, és hatalmas nagy erővel bír, aztán ilyen is van, hogy földön túli civilizációjé volt, és ez nagyon-nagyon bonyodalmas, mert sokféle van, szórakozásból meg lehet nézni, de hozzá kell tennünk, hogy semmi köze ennek sem a Bibliához, sem a valósághoz, a fantáziához, tehát ez egyszerűen elveszett mindörökké, és a lényege megmarad, hogy Isten velünk van a világ végéig, és azután is. Hát, tehát csak azért mondtam, hogy erre is lehet gondolni. Ezzel lezárul a harsonaszok sorozata, és egy újabb látomás következik majdnem sokára. Tehát megemlítem még, amit az ötödik pecsétnél is mondtam, hogy a hetedik pecsét témájáról is készült. Na most már itten igazi nagy filmalkotás, nem ilyen bóvli, mégpedig Ingmar Bergman alkotó szelleméből ugyan ezzel a címmel, hogy hetedik pecsét. Az egyik első alkotásai közül való ez. Az ötödik pecsétnél pedig hát is említettük a magyar híres filmet. Azért mindig próbálunk a templomba is, hogyha bármi irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotással párhuzamot találunk, akkor mindig megemlítjük. Van úgy, hogy találós kérdés formájában, hogy na egy hét múlva súgja meg, vagy egy hét alatt súgja meg nekem valaki, hogy mire gondoltam, ugye, a balázsolásnál, hát az nagyon könnyű, ugye, csak ezt példának mondtam, de rengeteg ilyen dolgot elő lehet hozni, mert a Biblia, a Szentírás a lelkünknek a tápláléka, de a világirodalom, a képzőművészet, a zene is rengeteget merített belőle, és még mind a mai napig így van ez. Tehát érdemes ezt így mindig párhuzamba vonni, és ha magyar szerző, akkor különösen oda kell figyelni. Hát most ugye csak Babicsot említem, de rengeteget tudnék még említeni, most erre kevés az időnk. Tehát ezzel lezárult, és majd ismét egy olyan rész következik két hét múlva, ami közismert, úgy, mint a 144 ezerről sokat hallottunk, az égi asszony és a sárkány jelenetét fogjuk majd hallani. Nagyon-nagyon-nagyon tetszetős és szép és mély értelme van.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.